És most
valami egészen más. Film, színház, muzsika, irodalom, tánc, képzőművészet, társadalmi szerepvállalás, mi kell még?
Semmi és minden.
A Kultúrpart mikrofonjánál Szentkuti Nikolett és Kalmár András.
Szép délután kívánok, ez itt a Kultúrpart. Mai adásunkban elsőként az egészségkultúrával foglalkozunk, dr. Balog Illés Ádámmal beszélgetünk majd a horkolásról. Ezt követően Sós Gergőt kérdezzük egy új, a Balaton medrének feltérképezéséből születő összművészeti projektra, majd Boncidai Évát faggatjuk egy új kulturális folyóiratról, amelyet Magyar Kultúra címmel indítottak el. Végül, de nem utolsó sorban Bubnó Márk, a Szent Efrém férfikar alapítója mesél a zenekarról és különleges zenés családjukról. Maradjanak velünk, izgalmas lesz!
Kultúrpart. A Kultúrpart mai adásában egészségkultúráról lesz szó, és itt van a vonalban dr. Balog Illés Ádám, az Isten egyik klinika orfülgégésze. Üdvözlöm.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Azt olvastam, hogy minden harmadik ember horkol. Nem tudom, ez így van, igaz ez?
Az az igazság, hogy...
Vagy nincsenek pontos adatok?
Igen, tehát durva becslések vannak. Aha. Erre. Próbálták ezt mérni mindenféle vizsgálatokban, de ugye sok ember nem is tudja magáról, hogy horkol éjszakánként. Általában a partner hívja fel a figyelmet. Igen. Egy horkolásra. Léteznek becslések, amely szerint Európában, Amerikában 8-28%-ban a nők, és a férfiak pedig 19-48%-ban érintettek. Tehát ez adott esetben akár a férfiak felét is jelentheti.
Ez vajon velünk volt az ősidőktől kezdve, ez a, nem tudom, képesség, tulajdonság, betegség, minek nevezzem, tehát hogy van erről bármifajta feljegyzés, vagy ez, erre mondhatjuk, hogy hát ez a 20. 21. századnak a, hát nem tudom, találmánya, vagy inkább úgy mondom, hogy ez egy ilyen, hogy mondják ezt, civilizációs ártalom?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ugye régen már abból kiindulva, hogy az életkor az nem volt olyan messze menőkig, nem jutottak el az emberek a életük során, mint manapság. Azt lehet mondani, hogy azt gondolom, hogy régen inkább valamiféle betegséghez társulóan fordult elő gyakrabban, vagy hát így az őskorban mondjuk így, ma meg inkább akár a kor előre haladtával ez természetesebbé válik és előfordul gyakrabban. De hát ezt nagyon nehéz megmondani, hogy mi lehetett régen.
Persze, nyilvánvaló, most itt gondolkoztam ilyen irodalomtörténeti emlékekben, hogy kik és hol hortyogtak a világirodalomban. Nyilván vannak erre vonatkozó költemények. Van ebbe bármifajta szezonalitás? Tehát, hogy gondolok itt arra, hogy tél, nyár, nem tudom, hogy allergia befolyásolhatja, gondolok a tavaszra, vagy ennek semmi köze hozzá.
De, így van. Tehát itt vissza kell kanyarodni akkor arra, hogy ugye a horkolásnak az okai között szerepel többek között, akár az allergiás nátha is, amely mutat egy szezonalitást, tehát ha valakinek az allergiája a szezonban nincsen kezelve, akkor vagy egy meglévő horkolás tud sokkal rosszabb lenni, vagy egyszerűen csak jelentkezhet a semmiből hirtelen egy horkolás. Tehát ilyen módon van szezonalitása, ez a betegségekhez kapcsolódik. Aha. Például valaki refluxos beteg, és megváltozik az étrendje, nem figyel annyira oda az étkezésére, akkor előfordulhat, hogy már ez megindítja a horkolását, hiszen annyira sok minden befolyásolja a felső légútnak az állapotát, hogy akár csak egy kis változás is egy horkolásban tud már megnyilvánulni.
Na hát akkor menjünk ebbe bele, hogy mi befolyásolja a felső légútainkat, illetve hogy tulajdonképpen mi is a horkolás. Ugye valamit erről tud mindenki, hogy ez egy ilyen hanghatás, kicsit ernyettebb a, hát nem is tudom, nem a gége, hanem hogy mondják ezt?
Igen, tehát hogyha a horkolásra beszélünk, akkor mindig a felső légutat kell megvizsgálni. És ugye a felső légútnak vannak részei, itt szoktuk ezt egy elterjedt besorolás keretében felosztani, a orrot érintő problémákra, a lágyszájpadot érintő, a szájgalatot, és hát akár a gégét érintő problémákra. Felnőtt korban a két leggyakoribb pont az orr és a lágyszájpad területe, ahol van probléma, és esetleg ott be is tudunk avatkozni könnyedén. A gyermekkorban például a szájgalati problémák vannak előtérben, amikor a garatmandúra meg nagyobbodást jelentenek jellemzően.
Igen, hiszen a gyerekek is horkolnak, illetve előfordul, hogy horkolnak. Akkor ezek teljesen más jellegű problémák, amik ugyanabban a hatásban érvényesülnek?
Az a közös az összes típusban igazából, hogy mindenképpen a légúti ellenállás fokozódik, megnövekszik, ami azért van, mert a keresztmetszet a légútnak az adott pontján lecsökken. Tehát egy kisebb, szűkebb keresztmetszeten áramlik át a levegő, ami egy nagyobb sebességgel áramlik ezáltal. A nagyobb sebesség pedig a környező szöveteket magával ragadja, úgymond magával vonja, és ez felelős egy horkolási hang kialakulásáért. Tehát igazából ez szerinti a horkolás.
De elsősorban a lágy szájpad az az, ami ezt a hangot kiadja?
Az olyan legjellemzőbb, igen. Tehát aha, a típusos horkoló az igazából ott adja, ott képzi a hangját. De mondom, de a szűkület az lehet ettől följebb vagy lejjebb is.
Uh-huh. De nagyon érdekes. És tehát akkor tulajdonképpen különböző helyekről jöhet maga a hang, hogyha én ezt jól értem.
Jöhet, igen, különböző helyekről.
Aha, tehát hogy az orr is felelős lehet érte, meg a garat is, meg a szájpadlás.
Igen, igen.
Világos. Azt szerintem úgy nagyjából sejtjük tapasztalatilag, hogy például a nagyobb vagy túlsúlyosabb emberek azok inkább hajlamosak a horkolásra. Van természetesen összefüggés az alkoholfogyasztással. De mi ennek az oka? Tehát ez a szűkület, ez miért jön létre akkor, hogyha mondjuk valaki alkoholt fogyaszt, vagy túlsúlyos?
Igen, tehát az alkohol meg különböző gyógyszerek ugyanígy befolyásolják a garatban az izomtónust, tette tartoznak az altatók például, és ezzel hasonló hatásmódon az alkohol is igazából az izomtónust befolyásolja a légutakban, főleg a garatban, amely során éjszaka közelebb kerülnek egymáshoz ezek a szövetek, és a vagy meglévő szűkebb területet, vagy hát a normálisan egészséges állapotú garatot is szűkítik, ahogy egymáshoz közelednek, és összeesnek éjszaka. Kevésbé ellenállóbb a légáramlattal szemben, tehát összeesnek egyszerűen, és ez egy rezisztencia fokozódást jelent. Melyik volt a másik, az alkoholról volt szó, és az elhízás.
Igen.
Tehát elhízáskor szintén arról van szó, hogy a kötőszövetekben a nyak területén a zsírállomány is növekszik egy elhízott ember esetében, és hát egyszerűen közelebb kerülnek egymáshoz a légút, mint egy cső, hogyha felfogjuk, akkor mint egy benyomat összép kerülnek egymáshoz képest ezek a szövetek, és ez szintén a légútnak a keresztmetszetét csökkenti, ami a horkolás lehetőségét azt növeli nagyban.
Világos, aki játszott már fúvós hangszeren, az pontosan tudja, hogy miről van szó. Mennyire veszélyes ez? Azt mondják, hogy ugye itt létrejöhet olyan állapot, amikor az ember hát nem kap levegőt, vagy hirtelen kap levegőt, ugye van az apnoé, amit szoktak emlegetni, de itt ténylegesen akár életveszélyről is lehet szó?
Igen, ugye a horkolás az önmagában csak a hangjelenséget jelenti, tehát az... Igazából csak a partnernek kellemetlen, hogyha csak egy habituális horkolásról van szó, viszont ez a betegség, vagy ez a probléma, ez nagyon gyakran társul az alvási apnoe szindrómával, amely során nem csak a hang jelent problémát, hanem ott bizony oxigénhiányos állapot lép föl éjszaka, kimarad légvétel, legsősebb esetben akár éjszakai fuldoklás fajulhat. És erről fontos is beszélni, amikor a kezelést meghatározzuk akkor is, hiszen ennek megkülönböztetjük súlyossági fokait. Lehet ez egy enyhe probléma, egy középsúlyos, meg egy súlyos. Uh-huh. És hát ha valakinek a súlyos állapot áll fönn, tehát éjszaka fuldoklik, nem kap levegőt, nincs légzése, ott sajnos ott csak az úgynevezett légsínterápia, a pozitív nyomásos lélegeztetés az, ami működhet megoldásként.
Hű, ebben mindjárt bele kérdezek, hogy ez pontosan micsoda, de a hallgatóink kedvéért mondja el, legyen kedves ezt a három fázist, mert azt gondolom, hogy ebből mindenki, vagy mindenkinek a párja magára ismerhet, vagy a párjára ismerhet.
Tehát amikor egy ilyen horkolás kapcsán egy ilyen konzultáció zajlik nálunk, akkor mindig rákérdezünk erre, és ez nagy segítség, hogyha már ugyanek a betegek, akik, hogy ezt tudják is, hogy figyelték, vagy megnézték, megmérték. Ha más nem, akkor ugye egyrészt a pár, aki a hangjelenséget úgymond elszenvedi, az bele is tud hallgatni kicsit a beteg légzésébe, és be tud számolni arról, hogy ez szabályos vagy szabálytalan kimaradásokkal társul-e. Ha valaki esetleg egyedül alszik, vagy nincs ilyenre módja, hogy valaki belehallgasson a horkolásába, akkor szoktam ajánlani a már elérhetőek okostelefonos alkalmazások, amit a jeli szekrényre helyez a beteg, és a telefonját egész éjjel bekapcsolva tartja ezen az alkalmazáson keresztül, fölveszi az alvást, és arra jó, hogy esetleg vissza lehet hallgatni a légvételt, meg lehet nézni, hogy van-e légzés, kimaradás, szabályos-e, és hát azt is, hogy milyen erős ez a horkolás, milyen hangos, hogy ez a zavaró dolog.
Igen, de azért vigyázni kell, mert nekem volt egy ismerősöm, akinek hát elég rossz adatok jöttek ki, de aztán végül kiderült, hogy nem is ő horkolt, hanem a kutya. Tehát vannak ilyen helyzetek is, de hát nyilván minden szempontból azt gondolom, hogy hasznos, hogy az ember monitorozza magát, és akkor van az a fázis, amikor önök azt mondják, hogy itt most már segíteni kéne, és akkor ön említett az előbb egy terápiát, hogyan lehet segíteni?
Amikor a terápiáról beszélünk, akkor mindig ugye azt meg kell először nézni, hogy pontosan hol van a probléma. Tehát ilyenkor végignézzük a felső légutakat. Egy statikus helyzetben egy fülorgészeti szakvizsgálat során ezt nagyjából föl lehet mérni, hogy van az embernek allergiás nátha.
Igen, bocsánat, ez kicsit azért és... így a beteg szempontjából félelmetesen hangzik, tehát hogy mire kell ilyenkor számítani, amikor fölmérik a felső légutakat.
Az egy statikus vizsgálat, tehát az azt jelenti, hogy a beteg beül a székbe, megmutatja orrát, megmutatja torkát, egy-két manővert csinálunk közben.
Jó, szóval ez a klasszikus orfülgégészeti vizsgálat, tükör, tölcsér,
így van,
spatula. Így van. Igen, megtaláltam a szót.
Igen, azért mondom a statikus, mert ugye ilyenkor nem horkolás közben vizsgáljuk a légutakat. Az igazából az aranystandard, vagy hát amivel biztos diagnózis lehet mondani a horkolás okáról, az egy dinamikus vizsgálat, csak az a probléma, hogy az altatásban a horkolást reprodukálva zajlik, az egy kicsit invazívabb, tehát azt igazából az indokoltabb esetekben, vagy abban az esetben, hogyha nem működött az első kezelés, szoktuk megajánlani, amikor alvás közben a horkolást indukálva lehet egy endoszkóppal végignézni a felső légutakat. Ez a legprecízebb módja annak, hogy biztos megmondjuk, hogy
hol... Hűha, várjon egy picit, tehát egyrészt elaltatják a beteget, aki nem tudom, hogy ugyanúgy reagál-e az ember egy aneszteziológiai beavatkozásra, mint hogyha simán csak délután szúnyókál, de pluszba akkor endoszkóppal is még benéznek, azért ez elég hát izgalmas.
Nem ez az első, ez csak azért mondom, hogy ez a legprecízebb.
Hogy van ilyen is, aha.
Igen. Tehát amikor mi először találkozunk a beteggel, akkor statikus módon a székben ülve végignézzük fülorgégészetileg a felső légutakat, hogyha az orr területén találunk problémát, mint ami lehet a polipozitás, orsvényfeldülés, allergiás nátha, stb., akkor ebben az irányba tereljük a kezelést nyilvánvalóan, és akkor mindig visszacsatolás révén megnézzük, hogy van-e változás ugye a kezelésünkre. Hogyha az orra teljesen rendben van a betegnek, akkor ugye, mint mondtam, a második leggyakoribb pont ez a lágy szájpad területe, a lágy szájpadnak az állását, megvizsgáljuk a nyelvhez viszonyított helyzetét, és hogyha ez olyan pontnak bizonyul, ahol be lehet avatkozni, akkor ezt is megajánljuk, amely során a lágy szájpad helyzetén lehet javítani. Azt jelenti, hogy a nyelvhez képest följebb lehet ezt húzni. Klasszikus értelemben ez azt jelentette, vagy azt jelenti, hogy végezhetők műtétek ilyen problémával, illetve most már elérhető olyan kezelés is, amely során nincsen sebészi meccés, nincsen szöveteltávolítás, nincsen kéthetes felépülési idő, vérzésveszély, stb., hanem direkt módon kezelve a szöveteket egy lézer segítségével, kollagén újdon képződést indukálva, a lágyszájpad felhúzható, összehúzható, ami által több hely áll majd rendelkezésre a garatban. Ez egy új eljárás, és ez egy nagyon jól működő dolog.
Hát ez nagyon izgalmas, mert gondolom, hogy azért senki nem akar egy sima horkolás miatt, bármennyire is veszélyes lehet az, mint ahogy említettük, de hát kés alá feküdni. Említette a kollagént, én azért fölkészültem, és tudtam, hogy valahol itt a kollagén elő fog kerülni, és muszáj, hogy megkérdezzem, hogy tulajdonképpen mi ez a kollagén, mert 1 millió hát krémet, nem tudom, táplálékkiegészítőt, mindenféle dolgot lehet kapni, ami mind kollagén tartalmaz, és mind. Szóval ez megint egy ilyen új csodaszer, de akkor kiderül, hogy a kollagént azt nem csak be lehet vinni a szervezetben, hanem nekünk az van.
Hát ez a bőrgyászok körében nagyon népszerű téma. Ez egy fehérje, ami a szövetek feszességéért is felelős, úgymond. Itt mi nem szépészeti okok miatt vagyunk kíváncsiak a szövet feszességére, hanem egyszerűen azért, hogy a levegőnek több helye legyen a garatban. Igazából a lézerrel ezt az újon képződést lehet indukálni, ami nagyon látványosan kijött, egy nagyon látványos vizsgálat készült, amikor is összehasonlították azt a szövetet, ami nem volt lézerrel kezelve, és azt, ami igen, és mikroszkóp alatt vizsgálva egy nagyon szépen megmutatkozott az, hogy a kollagénostok száma az milyen nagy mértékben felszaporodott a kezelés hatására.
Tehát tulajdonképpen a lézer az, nem tudom, összehúzza, vagy termeli, vagy mit csinál ő a kollagénnel?
Tehát a kollagén rost képződést fokozza.
Aha.
A kollagén az, hogyha valakinek volt már egy seb képződése, egy megvágta esetleg a kezét valahol, akkor biztos tudja, hogy amikor az gyógyult, hegesedett, akkor az szépen húzódik össze.
Igen, igen, igen.
Na, egy ehhez hasonló jelenség érhető el a garatban a kollagén újon képződése, itt is a kollagén felelős a szövet összehúzódásáért, tehát egy ilyen mértékű összehúzódást lehet elérni a garatban. Teljes mértékben összemérhető a műtéti eredménye, ahol az a különbség, hogy viszont eltávolítás van, tehát ott elvesznek szövetet.
Világos. Doktor, hogy néz ki ez a gyakorlatban? Tehát egyrészt én azt mondom, hogy oké, én szeretnék egy ilyen műtétet, mit kell tennem, mennyi ideig tart, illetve hogy mennyire tartós, ez a másik lényeges kérdés, hogy meg kell ezt esetleg ismételni 1-2 éven belül, vagy hogyha ezt egyszer elvégezték, akkor ez így marad, és minden szuper, és az ember nem horkol.
Ugye arról van szó, hogy ez a kezelés, ez egy erbium jaglézer, ez nem nagyon régóta létezik, legalábbis ezen a területen, a lágyszájpad területén nem nagyon régóta használják, körülbelül egy 5-6 éve, és nagy eset számú vizsgálatok történtek utánkövetési céllal, amely során 3 évben határozták meg az utánkövetést, és 3 év alatt semmiféle jele nem volt visszaesésnek. Tehát az biztos, hogy addig nagyon jól működik, de hát kiindulva abból, hogy mi a szövettani folyamat, én biztos vagyok benne, hogy ezt annál tovább tart, csak nem tudjuk megmondani bizonyossággal, hogy pontosan meddig. Megbecsülni tudnám, hogy szerintem legalább egy 10 évig ez biztosan jól működik, aztán esetleg, hogyha újra lazább lesz a szövet, akkor ezen lehet újra javítani.
Világos. És akkor ezt úgy kell elképzelni nagyjából, mint egy, hát nem tudom, mit mondjak, fogorvosi kezelés? Tehát, hogy beülök a székbe, kitátom a számat, ott bemegy egy műszer, és nem tudom, csinálod valamit 20 percig, fél óráig?
Hát a vizsgálati szituáció, vagy a kezelési szituáció az nagyon hasonló valóban egy fogorvosi felálláshoz. Igen, a beteg az egy ilyen ágyban fekszik, és igazából egy 15 percig tart nagyjából, amíg a lézer éri a szöveteket. Mindig el szoktam mondani, hogy a lézer az hőtermelődést okoz, de azt nem úgy kell elképzelni, mintha hirtelen égető érzés jelentkezne, hanem szép lassan épül fel egy hőhatás, ami egy idő után elérheti a betegnek a kellemetlenségi küszöbét, és ilyenkor a beteg szól, akkor megállunk, a szövet egyből visszahűl, és akkor utána lehet folytatni a kezelést. Tehát ilyen módon ez fájdalommal nem jár, mindig addig tudunk elmenni, amíg a beteg engedi, úgymond, vagy attól függően, hogy valakinek hol van a kellemetlenségi küszöbe, a fájdalom küszöbe, addig tudunk elmenni, és annál tovább nem is cél elmenni.
És akkor ez nem olyan, mint egy igazi műtét, tehát lehet előtte inni, enni, nyilván ambuláns a dolog, ha jól értem, nem tudom, hogy utána kell-e valamire figyelni, vagy az ember rögtön elmehet fagyizni, hogy kicsit lehűtse a forró torkát.
Igen, egy pici érzékenység még aznap esetleg visszamaradhat, tehát én szoktam kérni, hogy ne utána tervezzenek be a betegek indiai vacsorát, mondjuk, tehát én fűszeresi csípős ételeket utána én kerülném, de igazából másnaptól már lehet mindent, amit előtte is. Úgyhogy nincs helyi érzéstelítés sem, vezetni lehet utána, beszélni, nem esik ki az ember a sportból, munkából, úgyhogy ilyen szempontból rengeteg előnnyel bír.
Hú, hát ez nagyon klassz, hát én azt tudom javasolni férfi társaimnak és nőtársaimnak is természetesen, hogy hát ha közeledik valamilyen évforduló, akkor lehet, hogy ez egy ideális meglepetés vagy ajándék a partnerünk számára, hogyha ő szenved attól, hogy esetleg mi horkolunk. Doktor úr, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és elmondta ezeket. Balog Illés Ádámmal, az Istenhegyi Klinika orfülgyégészével beszélgettem, és hogyha van előrelépés esetleg ebbe a technológiába, vagy van valami újdonság, akkor szeretettel várjuk a műsorban legközelebb is.
Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm.
Köszönöm szépen én.